pénzek azok már hamarabb is jöhetnek. Arról nem beszélve, hogy az agrár pénzek is folyamatosan jönnek az országba, tehát ez egy ilyen Európai Uniós forrásbeáramlás. És akkor ezek fontosak lesznek abból a szempontból, hogy a folyófizetési mérlegünket azt hogyan tudjuk finanszírozni. Illetve hát egy másik fontos elem, hogy ezért azt várjuk, hogy a negyedik negyed évben már egy érezhető mérleg alkalmazkodással indul a gazdaság részéről, itt a folyófizetési mérleget illetően, ugye ez azt jelenti, hogy a deviza hiány az országban által csökken. Ez abból adódik, hogy a lakosság is most megérzi a magasabb számlákat, visszafogja a fogyasztását, a mind energiafogyasztását, mind más fogyasztását, tehát ez az importot szépen megfogja, és hát a költségvetésben is azt látjuk, hogy hogy június óta már messze nincs olyan költekezés a költségvetésben, GDP arányosan, mint az év első felében volt. Tehát ez is egy szigorú hangvételi történet, és ezt a vállalatoknak meg majd meglátjuk, de egyelőre ott is az látszódik, hogy akár a nettó megtakarítási pozíciójuk az most még javulhat az év utolsó negyedévében, úgyhogy összességében egy ilyen mérlegalkalmazkodási folyamat is elindul, ami pedig a finanszírozási igényét a folyófizetési mérlegnek ezáltal csökkenti, úgyhogy így kevesebb EU-s forrás is elegendő, hogy ez ellensúlyozásra kerüljön.
A másik érdekes kérdés, hogy amikor a 18%-os gyors standard bevezette a jegybank, akkor azt mondta, hogy nem tudni, hogy ez most napok vagy hetek, ameddig ez fönnmarad, hanem ezt mondta, hogy mindaddig fennmarad, amíg a forint elleni pozíciók nem normalizálódnak. Most közben az euróforint a 410-es szint alá is benézett, bár tartósan nem tudott ott maradni, most egy mai nap egy korrekción vagyunk túl, és ismét 410 fölött vagyunk. És ez mit jelent, Dávid, hogy akkor még mindig nem normalizálódott a forint elleni pozícióknak a felépítése, meg egyszerűen csak kivár egy bank, szerinted lehet ez becsülni, hogy meddig fogja tartani ezt a kamat eszközt?
Nehéz megmondani, szerintem maga egy bank se tudja, hogy meddig fogja tartani ez a piaci folyamat, attól fog függni. Hát egyrészt ma most 3-4-3-kor az Európai Központi Bank most sajtótájékoztatót tart, 4-3-kor jön ki a döntés, hogy mit csinálnak a kamattal. Ez egyrészt függ a nemzetközi környezet, a Fednek is lesz pár héten belül egy kamat döntőülésen, úgyhogy ezek a nemzetközi elemek is meghatározzák, hogy milyen hangulat van a piacokon, és kell a forintot védeni a Magyar Nemzeti Banknak, vagy nem. Egyértelmű, hogy ezek az új intézkedések, ezek a forint védelmére jöttek, nem elsősorban azért, hogy itt az inflációt letörjék, úgy persze az inflációt is le akarják törni, hogy egyértelműen egy gyenge forint árfolyam az újabb és újabb sokkot jelent az árakra vetítve, és azért nagyon fontos az, hogy egy stabil árfolyam legyen Magyarországon. Úgyhogy ebből az aspektusból az inflációra is hat, de elsősorban ugye itt a forint árfolyamnak a stabilitása a cél, hogy ezt meg tudja tartani az MNB ezekkel az eszközökkel. Úgyhogy a nemzetközi környezet az nagyon meghatározó lesz, itt a háború is, ugye bármikor olyan hírek jöhetnek, ami miatt kockázatkerülés növekszik, a gázára azért az csökkent az elmúlt hetekben jelentősen, hogyha ott is esetleg megint egy rosszabb hangulat jön, akkor az megint csak a forint árfolyamára is negatívan hathat. Úgyhogy ők abszolút ezek mentén mozog, tehát hogy nézi, hogy alakul a külföldiek pozíciója a forint ellen mellett összességében. Hogyha azt látja megint, hogy növekszik a külföldi forint elleni pozícióknak az állománya, akkor valószínűleg akár még tovább is kell lépnie, de egyértelműen én azt gondolom, hogy minimum addig, amíg nem látunk tisztában az EU-s forrásokkal kapcsolatban, itt a bizottsággal, illetve a tanáccsal milyen megállapodás születik, addig marad ez a magasabb kamatszint, és utána pedig fokozatosan fogja kivezetni. Tehát így nem arra kell gondolni, hogy egyik nap lesz ilyen egynapos betéti tender, másnap pedig ez nem lesz, hanem valószínűleg az lesz, hogy akkor egy picit csökkenti ennek a kamatát, meglátja, hogy arra, hogy reagál a piac, aztán ha pár nap múlva is elfogadó, akkor esetleg megint csökkent, és akkor így néhány lépésben fogja ezeket az extra eszközöket majd kivezetni, és akkor utána jön vissza az egyhetes betétet.
Látsz arra kockázatot, hogy ezzel egy kicsit olajat önt a tűzre, és hogyha valaki nagyon akarja, akkor ki tudja jelölni, hogy körülbelül itt van az MNB-nek a tűrés határa, és esetleg egy akár még nagyobb pozícióval megtámadhatja a forintot, és egy nagyobb kamatemelést kiharcolhat.
Hát, erre nehéz választani, tehát nyilván benne a napokban, hogy hogy külföldiek még nem elégedettek a jegybankkal, és azt mondják, hogy a magyar gazdaságpolitikával se erre ráfűzve ismét a forint ellen egy ilyen támadást indítanak. Ezt azért lehet látni a külföldi elemzőházaktól, hogy mindig ugye, óvatosak a magyar gazdaságpolitikát illetően, tehát azért nem látszódik az, hogy most húra optimizmus lett újra rajtuk, hanem inkább egy ilyen óvatos kivárás talán, amiben inkább átcsapott most a nézőpontjuk. Úgyhogy hát itt a nemzetközi környezet az azért nagyon meghatározó lesz, nem csak ugye ezt tudom hangsúlyozni, hogy nagyon érzékenyek vagyunk ezekre a külső sokkokra, hogyha egy komolyabb nemzetközi környezetromlás jön, akkor annak a forint az továbbra is érzékenyen ki lesz téve, és akkor a forint az inkább ismét gyengülhet átmenetileg. És akkor valószínűleg a jegybank az megint lépni fog. Azt nehéz megmondani, hogy mi ez a szint, tehát hogy ismét megvárja ezt a történelmi 4 pontot, ezt a 2.34-5 közüli szintet, és akkor fog belépni, vagy esetleg már hamarabb is belép. Ez attól is függ majd tényleg, hogy mit lát a pozíciókban az egyes szereplők esetén.
Értem, tehát ha javul a hangulat, akkor ez elegendő lesz, ha romlik, akkor lehet, hogy
hát, ha javul a hangulat, akkor még sok is. Lehet, hogy akkor azt mondom, hogy akkor el kell kezdeni a majd összefogni. Ha romlik, akkor meg elkezdett egy kevés. Itt továbbra is a bizalom az egy fontos elem, amit az EU-s döntés majd egyrészt november 19-ig az Európai Bizottság kiad egy jelentést a magyar intézkedésekről, ezt a tanácsnak fogja átnyújtani, ezzel segítve az ő döntését, hiszen ennek itt meg december közepéig kell dönteniük a magyar helyzetről, hogy akkor hogyan lépnek tovább. Technikailag az Európai Bizottság is még megszüntethetné ezt a kondicionális eljárást, de ennek kicsi az esélye, hogy ők magukba meg fogják szüntetni. De most már a tanácsnál van ez is a labda, oda került át szeptemberben, és valószínűleg ő rájuk hagyják ezt a döntést, ők egy ilyen jelentéssel támogatják meg, de például ez is lehet, hogy egy pozitív jelentés lesz, meglátjuk azért a kormány, ez továbbra is minden intézkedést próbál átültetni a gyakorlatba. Úgyhogy ha ezzel elégedett lesz a bizottság, akkor azért mi inkább egy pozitív hangvételű jelentést várunk tőlük. Most, hogyha a nemzetközi környezet olyan marad, mint most, akkor az önmagában egy forint erőt hozna a piacra.
Tehát inkább pozitív vagy továbbra is az EU-s pénzeket illetve?
Én abszolút, én inkább pozitív vagyok, tehát valamilyen szintű megállapodás, én azt mondom, hogy lesz. Lehet, hogy nem 100%-ban oldják fel a korlátozásokat, vagy ezeket a fogyasztásokat, de részlegesen azt mondom, hogy mindenképpen, ami meg azért már önmagában egy kedvező hír. Ráadásul az S&P is azt mondta, hogy ha részleges befogyasztás van, akkor még nem fogja leminősíteni az országot. De itt is azért nagyon erős sokszor beszéltem már, hogy itt nagy leegyszerűsítések vannak a piacon, és úgy gondolkodnak róla, hogy ha nincs megállapodás, akkor nincs EU-s pénz, ez nem így van. Ugye most is mondtam, hogy jön a 14-20-asból is egy csomó pénz Magyarországnak, és itt a 21-27-es költségvetési ciklusból a teljes összegnek maximuma ugye 30%-a van most jelenleg összében, a 7,5 milliárd euró, a durván 22-4 milliárd euróval, amit kaphatunk. Emellett ott vannak az agrártárca pénzei, a vidékfejlesztés, stb. Ez egy csomó más összeg, illetve hát az a megújítási alap, amiből 1,8 milliárd euróra várunk. Hogyha ott nincs egy végén megállapodás, az nyilván egy probléma, mert akkor egy 4 milliárd euró körül összegtől akkor el kell búcsúznunk. nagy valószínűség szerint, de hát a teljes EU-s források, amik még jönnének most Magyarországra, az 42-3 milliárd euró, és ebből mi beszélgetünk arról, hogy esetleg legrosszabb esetben egy 10 milliárd közüli összeg nem jön. Tehát akkor is még 30 milliárd euróra számítunk így a következő 7-8 év folyamán.
Mm-hmm. És akkor említettük az euróforint szempontjából három komponensből, ugye a monetáris politikát és a fiskális politikát, és azért nagyon röviden egy kicsit a gázáról kérdezősködnék, hogy most véget ért a betározásnak az időszaka, és azt látjuk, hogy enyhültek egy kicsit a magas gázárak. Van erre valami várakozásod, hogy ez normalizálódhat, vagy folytatódhat, vagy ugyanúgy egy volatilis időszakot vársz?
Biztos volatilis marad. Most egyelőre ezzel, hogy be vagyunk tárazva, és akkor jó pár hónapig jól van az Európai Unió. Ez egy biztonságot ad most egyelőre. Meglátjuk, hogy milyen lesz a tél, mennyire apadnak le a tározók. Ez majd nagyban meghatározza a jövő év elején, hogy hogyan alakulnak majd a gázárak. Illetve hát azt is meg kell nézni, hogy a más forrásokból hogyan jönnek majd a gázszállítások. Itt az is látszódik sajnos, hogy Kína az elég teljesen belépett a piacra, úgyhogy felvásárlóként, és egy csomó amerikai LNG-t vásárol föl. Hát ez nem kedvez Európának, hajtja fölé is az árakat ezáltal, persze utána valamit elad Kína is Európának, csak hát kérdés, hogy akkor még milyen profit marzsot tett rá. Mm. Most nem akarok itt ilyen nagy összeesküvés elméleteket elindítani, de azért alapvetően az látszódik, hogy Kína próbál a saját érdekei mentén azért ezeket a lehetőségeket kihasználni. És hát, hogyha megnézzük azt, hogy közül mennyibe kerülne azért az LNG-nek a leszállítása Európába, akkor azért nem 100 euróról beszélnénk, hanem sokkal inkább mondjuk ilyen 30 euró környéki szintekről. Tehát bőven van feladta még mars. Úgyhogy technikailag költség alapon lejjebb mehetne, de hát ez nem egy költség alapú piac csak most, hanem egyértelműen egy ilyen keresletorientált, illetve átszítós, illetve most rá van szorulva Európa az alternatívákra. Úgyhogy volatilis árfolyamot várunk azért, de továbbra is középtávon tovább csökkenő árakat, de hát a 23-as évben biztos, hogy tartogatott kihívásokat, pont ezek miatt, amit tudjuk, hogy mennyi gáz itt Európában, illetve mennyire lesz szükségünk.
És akkor mindezeket le lehetne fordítani számszerűen egy kicsit az euróforint szintjére, hogy pozitív szenárió esetén mekkora erősödést vársz, mi lehet a negatív szenárió esetén a teteje, illetve hol lehet az újabb MNB beavatkozás?
Hát most egyelőre a 405-407-es sáv az egy elég erős szint az euróforintban, az erősödés, forint erősödés irányába, azt kéne először átvinnie. Ha azt át tudja vinni, akkor ezért azt gondolom, hogy 400-ig nem nagyon van akadály, hogy ne menjen. Én relatíve még mindig pozitív vagyok azért a forintra, mert azt gondolom, hogy alulértékelt, bár most már olyan vészesen, mint mondjuk 25-30-nál volt, de azért egy 3-4%-os alulértékeltsége még mindig van a forintnak, tehát szerintem egy ilyen 10-12 forinttal most még lejjebb kéne lennie. Tehát ez a 400 körüli szint sokkal inkább, 395-400 körüli szint, ez szerintem a mostani helye inkább a forintnak. Középtávon tartom azt, hogy inkább a 400 alatti, tehát akár az ilyen 390 alatti szintek is visszajöhetnek, ahogy a folyófizetési mérlegünk majd javul a jövő év folyamán az első fél évben, tehát ez nem ugye hosszú idő. Úgyhogy ez így rövid távon az a nyugatnyitás szét, ami első szint, hát gyenge irányban meg a 417-420-as tartomány, azt gondolom, hogy ez egy fontos szint, hogy az alatt tudjon maradni a forint, hogyha felé megy, akkor viszont ott megint egy komolyabb gyengülési hullám jöhet, ahol amit akkor elkezd megfigyelni az MNB, és ott kiszámíthatatlan, hogy mikor dönt úgy, hogy belép, vagy nem lép be. Ez a dinamikájától is függ a piacnak, hogy mennyire gyengül, mennyire szakadunk el a régiótól. Ugye itt azért a MNB azt is mondta, hogy ők elsősorban a régiós devizákkal szeretnék látni, hogy együtt mozog a forint. Hogyha az nem mozog együtt, akkor ez egyértelműen egy olyan jel, amikor ő be akar lépni a piacra. Ha viszont az látszódik majd, hogy minden régiós deviza gyengül, akkor arra nem biztos, hogy lépni fog a jegybank, mert most mit tud csinálni. Tehát, hogyha ez egy ilyen globális jelenség, akkor ezzel ő egymaga nem nagyon tud majd mit kezdeni. Úgyhogy ezeket kell figyelni.
És akkor térjünk rá az eurodollára. 75 bázispontot emelt az Európai Központi Bank, körülbelül a várakozásoknak megfelelően, vagy a elemzői konszenzus többsége ezt jósolta, az inkább a decemberi kamatemelés, ahol kérdéses, hogy 75 vagy 50 bázispontos emelés történik, és közben az euró-dollár fontján is nagyon érdekes mozgások voltak, ott ugye egyfölé is került az euró-dollár. Mit gondolsz erről egyrészt a mögöttes indokokról, illetve az előrejelzést, előtt ez mennyiben módosítja?
Nagyban nem módosítja az előrejelzést, majd kell nézni, hogy mi lesz majd az Európai Központi Banknak a kommunikációja a sajtótájékoztatón, de alapvetően azt várjuk, hogy emelni fogja tovább az Európai Központi Bank a kamatot, nagyjából 3%-os szintre emelheti föl, onnantól fogva viszont nem hiszem, hogy sokkal több erre lesz emelni, mert szépen azért az európai gazdaság megy a stagnálás vagy recesszió irányába, tehát azt gondolom, hogy ott ezt meg fogják nézni, hogy ennek milyen hatása van az inflációra, hogy elkezdi letörni, és nem fogják akkor jobban emelni a kamatot, hanem kivárnak, hogyha nagyon elkezd lassulni az infláció, és recesszióba kerül Európa, akkor még most a kizárt, hogy gyorsan elkezdenek kamatot csökkenteni. De erről azért egyelőre még talán korai beszélni, hiszen még nincs vége a kamatemelési ciklusnak sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is az a 0,95 paritás közötti árfolyamsáv lehet a meghatározó a következő hetekre. Most persze az Európai Központi Bank döntés előtt ugye elindult egy euró gyengülés, vagy erősödés, dollár gyengülés azért, mert várták ezt a kamatemelést, mert hogy esetleg szigorú hangvételű üzenetet hoz majd be az Európai Központi Bank. De pár hét múlva megjön a Fed döntés, én azt gondolom, hogy akkor arra meg a másik irányba fog egy kicsit pozícionálni a piac, hogy akkor a Fed mennyire lesz szigorú a kamatemeléseket illetve a monetáris politikáját illetően. Úgyhogy egyelőre most úgy nem látok olyan új impulzust, ami érdemben kimondítaná ebből a 0,95 paritás körüli közötti sávból az euró-dollárt tartósan. Hogyha itt a gázára érdemben tudna még csökkenni, és menne le 80 vagy 70 euró környékére, akkor azt gondolom, hogy lehetne egy olyan momentum, ami tudna egy komolyabb euróerősödést hozni a piac számára. Úgyhogy ezekre kell majd figyelni.
Említettem az európai lassulást itt a kamatemelés kapcsán, de Amerikában is van egy hasonló mintázat, hogy magas az infláció, kamatot kell emelni, de ugyanakkor az utóbbi adatok már éreztetik a hatását, hogy a magasabb kamatoknak már egy gazdaság lassító hatása is van. A kérdés, hogy ebben az Amerikában látod ezt a kockázatot, illetve melyikben hangsúlyosabb az európai vagy az amerikai gazdaságra. Én gondolom, hogy ez fogja majd a kamatemelésnek az ütemét befolyásolni.
Hát én Európában azért nagyobb a lassulási vagy egy recessziós kockázat, elsősorban az energia meg ásokok miatt. Amerikában az nagyságrendekkel olcsóbb az energia, a gáz is, meg minden. Úgyhogy őket ez a rész kevésbé sújtja. Persze ott a Fed próbálja letörni az inflációt, és még a magas kamatot tart fönt, magasabbat, mint az Európai Központi Bank. Ennek van egy gazdaságlassító hatása, ez egyértelmű. De Amerikában már azért technikai értelemben ott vagyunk közel a recesszióhoz, vagy voltunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Európa kicsit lemaradóban van ebben a ciklusban, ahhoz képest, ahol Amerika tart. Tehát én azt látom, hogy Európában még csak most van a nagyobb gazdasági lassulás. Amerika meg már úgy benne van, és lassan majd azt nézzük, hogy mikor tud meg, hogy kijönni belőle. De természetesen azért itt mind a két gazdaság azért szújtva van, itt a kamatemelési ciklustól, meg az előtte lévő nagyon fölpörgetett gazdasági növekedéseket követően. Továbbra is ott van, hogy Kína az lassul, és ez a zero-covid politikája ez nem segít a világgazdaságnak, és a kínálati sokkokat valamennyire fenntartja, ami szintén nem jó, sem Amerikának, sem Európának. Látszódik az is, hogy továbbra is vannak ezek az átrendeződések a világpiacon, ami rövid távon valószínűleg gazdasági áldozattal jár. Tehát az, hogy az ellátórendszereket ugye átalakítják, hogy ellátó láncokat, hogy itt a beszállítói láncokon kell gondolni például, áttelepítenek ide-oda gyárakat, nem a globálisan a legoptimálisabb kihasználása van az erőforrásoknak ezáltal, úgyhogy ez némi gazdasági áldozattal járt, tehát amiatt mindenképpen egy visszafogottabb gazdasági növekedés az, ami látszódik.
És akkor ezt a telet még valószínűleg ki kell várni ahhoz, hogy megnézzük, hogy ez az európai gáz és energia krízis, ez most hogyan alakul.
Ezt a telet kell megnézni, ez egy dolog, hogy most a TM lesz, abból a szempontból fontos, hogy a gáztározók hogyan fognak kinézni, mert is átülésben, ugye tél után. Ezek 50%-on, 70%-on vagy 30%-on fognak állni, tehát ezért ez egy fontos elem lesz. Tehát a jövő évben az egy nagy kérdés, hogy az oroszok még mennyi gázt adnak, de most már az október 5-én mi adatok alapján az látszódott, hogy az európai beszállításokban körülbelül ilyen 8%-os súlya van az orosz gáz, ez korábban fönt volt 30%-on, tehát nagyon durván esik vissza, 30%-ot azért ez az orosz gáz adott. És hát ezt főleg LNG-vel, meg Norvég, algér és más gáz forrásokkal váltjuk ki. De hát idén azért még adott egy csomó gázt Oroszország az év első felében még bőven. Tehát meglátjuk, hogy mennyi a 8% marad le meg jövőre, vagy még mindig se. Úgyhogy ez még kihívásokat hoztat a jövőben, és ezt majd csak jövő nyáron fogjuk meglátni, hogy akkor hogyan alkalmazkodott Európa, mennyire tudta visszafogni a gázfelhasználását, és áttérni esetleg más energiahordozókra, azt hogyan tudja beszerezni, tehát ez még nagy kérdés. Egy pont lesz majd február-március környékén, amikor látjuk, hogy hogyan állnak a gáztározói kapacitása, ez már egy jó kiinduló pont. Tehát aztán ugyanúgy megyünk majd bele a következő időszakba, ahol azt kell biztosítani, hogy folyamatos legyen az energiaellátása Európának, és hogy milyen áron. Ugye ez a másik kérdés, hogy valószínűleg megoldható valamilyen úton, módon az energiaellátás, csak majd azt nem mindegy, hogy mennyit kell azért Európának fizetni érte, mert ezek a magas árak azért egyértelműen nagyon nagy kihívás elé állítják az országokat. Itt most úgy vészelik túl, mondjuk nagyon mélyre teszió nélkül az államok, hogy óriási költségvetési támogatásokat adnak. A németek is nagy programokat fogadnak el, és más európai országok is, ezek a költségvetési hiányt magasan tartják, az államadósságot növelik, úgyhogy ez abszolút és nem segít abban, hogy az infláció az lefelé mozduljon. Tehát ez még továbbra is egy óriási kihívás lesz a jövő évben egész Európának.
Értem, Dávid, nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy azokat a témákat, amiket havonta itt érinteni szoktunk, azt ismét kimerítettük, és köszönjük szépen a hallgatóinknak is a jelenlétet. A hanganyag fönn lesz a honlapon, és találkozunk egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Szép napot kívánok mindenkinek!